Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai Sportértékben azt hiszem, hogy a műsor címéhez hűen igazán a gazdaság és a sport összefonódásáról lesz szó, hiszen futballpiaci befektetésekről fogunk beszélgetni, futballpiaci részvényekről, mely kluboknak érdemes tőzsdére menni, vagy melyeknek kell ettől mindenféleképpen tartózkodniuk, és egy olyan blokkra is gondoltam a most következő beszélgetésben, amelyben kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy egy labdarúgónak példának okáért, vagy egy élsportolónak hogyan érdemes kezelni a pályafutása során megszerzett vagyont, pénzeket, hogy aztán a visszavonulás után se legyen se neki anyagi gondja, és mondjuk egy biztos egzisztenciát tudjon teremteni akár a családjának, akár a gyermekeinek, úgyhogy ez lesz a két fő csapás irány, és egy igazán autentikus vendéget hívtam ma, ugyanis itt van velünk Wessenbacher Kornél, az SPB befektetési ZRT junior privát bankára. Üdvözöllek a műsorban.
Szervus, sok szeretettel köszöntek én is téged, illetve a kedves hallgatókat.
Ja, az autentikus kifejezést én arra értettem, és kifejezetten ezért hívtalak ma meg a műsorba, mert hogy te profi futballistának készültél. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség adatlapja, hogyha nem csal, akkor több mint 60 mérkőzést játszottál, eléggé ismert magyar klubok utánpótlás csapataiban, az MTK Budapestben, a Győrben és a Vasaskubala Akadémián is, és helytálló az a feltételezés, hogy te abszolút profi futballistának készültél?
Igen, valóban ez teljes mértékig így volt, és így is készültem kiskorom óta. Kis kiegészítésként azért majdnem 150 bajnoki mérkőzés volt ez, ugye utánpótlás szinten, és aztán 18 éves koromban hagytam el tulajdonképpen ezt a pályát, és választottam azért az üzleti életvilágát. Azt gondolom, hogy teljes mértékig egy lapra ezt tettem föl, hogy én profi sportoló legyek, és aztán így is alakítottam a mindennapokat. Tehát 0-24-ben majdnem, hogy a labdarúgás járt az én eszembe, a tanulás mellett természetesen, mert azért mindig fontosnak tartottam, hogy ezért megfelelően edukáljuk is saját magunkat, ne csak és kizárólag a sport legyen előtérbe helyezve.
Akkor ilyen alapon azért mégsem mindent csak a profi labdarúgásra tettél fel, mert azt hiszem, hogy főleg a labdarúgásban, ahol talán a legnagyobb a versenyhelyzet itt Európában mindenféleképpen, mert a legnagyobb merítési lehetőségből dolgoznak a klubok. Szóval azért nagyon sokszor azt gondolom, hogy parkolópályára kerül, és aztán meg kényszerből is parkolópályára kerül a tanulás, nem a saját magadnak a képzés, akár egyetemre járás, mert tényleg mindent a sportra kell feláldozni.
Ez természetesen attól is függ, hogy milyen klubnál edződik az ember. Az MTK Budapestnél nagyon figyeltek arra, hogy a tanulmányi eredmények is olyanok legyenek a játékosoknak, hogyha esetlegesen nem profi labdarúgók leszünk, akkor azért megálljuk az életben is a helyünket. Tehát erre azt gondolom, a mai akadémiák most már fölkészítik a fiatalokat és a játékosokat egyaránt arra, hogy azért az életben meg tudják állni a helyüket, majd egyéb más szakmákban is akár.
És akkor mesélj egy kicsit a pályafutásodról, mondhatod, hogy 18 éves korodig egészen jól haladt a szeker, de utána mi történt?
Tulajdonképpen itt a 18 éves kornál volt egy választóvonal, még akkor a Vasaskubala Akadémián játszottam, és az akkori edzőm azt mondta, hogy úgy látja, hogy valószínűsíthetően egy NB2-es labdarúgó lehetne belőlem, azonban akkor konok gondolkodásomból adódóan azt mondtam, hogy én nem feltétlenül szeretném ezt választani, hanem én az NB1-re készültem már réges-régóta, és így azt gondoltam, akkor elhagynám inkább a sportfáját, futást, és akkor átlovagolnék azért egyértelműen a pénzügyi világba.
Elsősorban mi vonzott téged, mint perspektíva az első osztályú labdarúgásban? Erre úgy tekintettél, mint ez egy nagyon biztos egzisztenciát majdan jelentő karrierút, vagy csak inkább a labdarúgás szeretete játszott itt szerepet? Milyen karrier terveid voltak igazából?
Inkább a labdarúgás szeretete volt a legfontosabb. Láttuk azt, hogy a felnőtt játékosok, főleg az MTK-nál nagyon közel álltak hozzánk. Tehát akár edzésekre lejártak, vagy segítettek minket egyes dolgokba, és láttam azt, hogy amit ők bejártak életút, az egy jó perspektíva lehet előttünk is. Először NB1-es futballistaként több évet játszani ugye a magyar élvonalba, aztán pedig esetlegesen külföldre szerződni, egyértelműen ez a cél lebegett mindannyiunk szem előtt. És azért többeknek azért itt sikerült a csapattársaim közül, ugye 1997-es születésű vagyok, ezáltal például mai napig is NB1-be játszó csapattársaim vannak, például a Katona Máté, aki korábban Fradi labdarúgója, mostanában Kecskemétbe játszik, de Demjén Patrik is velem volt, hiába 98-as korosztályú születésű, akkor is az MTK-ba vele együtt játszottam, aki ma is az MTK hálóőre jelen pillanatban.
Nem volt egyébként benned egy fajta kétség azt illetően, hogy végül is, hogyha ez az edző félre analizálta a helyzetet, és NB2-es futballistának titulált téged csak, hogy azért benne van a pakliba bármikor, hogy óriási tehetségeket félreismer egy edző, és utána alacsonyabb osztályból kikötnek mégiscsak a legmagasabb szinten.
Valóban, ez is benne lett volna a pakliba. Én azt gondolom, abban az esetben az edző nagyon jó döntést hozott, és jól kommunikálta felém a helyzetet. Azt gondolom, az őszinteség a legfontosabb sportban és üzleti életben egyaránt. Tehát tudjuk azt, hogy milyen feladatok állnak még előttünk, mik a hibáink, min érdemes esetlegesen javítani. Azt gondolom, hogy akkoriban egy sportpszichológus továbbiakban tudta volna segíteni a pályafutást, hogy azt mondja, hogy figyelj, Kornél, lehetséges az, hogy ebben az időperiódusban 1-2-3 évig esetlegesen még csak NB2-es futballista lehetsz, de aztán tudsz tovább fejlődni, és akár a csapat is följuthat az NB1-be, vagy akár te magad is átszerződhetsz egy másik klubhoz. Tehát az én saját döntésem volt azért ezek alapján, hogy elhagyom a pályát.
És mennyire volt nehéz egyébként rögtön elhagyni korábban akkor heti rendszerességgel, sőt napi rendszerességgel, bocsánat, azért ilyen magas szinten már legalább napi rendszerességgel jártál edzeni, ezt így elvágták teljesen a te életedben?
Tulajdonképpen igen. Az amatőr sportra váltottam, a focit nem hagytam abba még pár évig, BLS osztályban folytattam a pályafutást, úgymond haverok, jó ismerősök között játszottam. Nehéz volt azért. Heti 6 edzés, nem is 5 edzés, hanem volt egy nap, ahol 2 edzés is volt, plusz a mérkőzés, tehát azért az egész hetemet azért lefoglalta a futball egyértelműen, és nagyon hiányzott az a közeg. Azért sok barátot szerzünk. Azt gondolom, hogy a labdarúgásnak ez lehet egy igazán értékes, és az összes többi sportnak is egy igazán értékes eleme, hogy barátokat, jó ismerősöket tudsz szerezni, életed későbbi részére is akár.
Mennyire volt neked nehéz összeegyeztetni a tanulást az élsporttal?
Azt gondolom, hogy könnyedén ment. Azért az akadémiák ezt nagyon támogatták annak idején. Például Győrben ugye alapítványi iskola volt a Fehér Miklós Akadémia, ezek alapján nagyon könnyű dolgunk volt, mert a tanóráink is úgy voltak egyeztetve, hogy az edzés időhöz. Ezáltal nem volt semmi például probléma a tanulást illetően. Voltak megfelelő órák a kollégiumban, aztán szilencium időszak, ahol azért egy másfél órát tényleg tanulással kellett tölteni azért a délutáni esti időszaknál.
Még erre a témára visszatérünk majd a beszélgetés végén. Hogy jött a pénzügyi terület, a pénzügyi érdeklődés, ugye privát bankárként dolgozol most?
Nagyon érdekes kérdéskör, ugyanis 17 éves koromban az akkori osztályfőnököm a középiskolában kezemben nyomott egy könyvet, egy nagyon értékes könyvet, Alexander Gábor a Tőzsde című könyvét, addig nem is hallottam a tőzsdéről, valóban mi is lehet ez, nem is tudtam azt, hogy a foci után mihez kezdjek tulajdonképpen, milyen szakmát választok, mert azért több lehetőség is lett volna. És azt gondolom, hogy ez a könyv indított el azon az úton, hogy engem nagyon érdekel a tőzsde. Ott már azt kell elképzelni például, hogy a hétvégéket is akár 6-7-8 órában azzal töltöttem, hogy olvastam könyveket, tanulmányokat, és próbáltam magam mindenképpen fejleszteni is. Tehát André Kosztolányi könyvei egyértelműen alaptanulmánynak számítanak, azt gondolom, azért az ő könyveit rendesen forgattam.
Akkor térjünk is át itt a fő témánkra igazából. Most bemutattuk, hogy miért ötvözötte abszolút jól a két területet. Futballpiaci befektetések. Készültem természetesen az adásra, és megnéztem, hogy 1983-ban az angol Tottenham Hotspur volt az első nagy európai klub, amely tőzsdére ment. Utána egyébként nem sokkal megalakult egy európai futballpiaci részvényeket tömörítő index is, de összességében nekem az a meglátásom, hogy azért nincs olyan sok nagy futballklub tőzsdén. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy ez nem feltétlenül egy bombabiztos út, járható út a nagy klubok számára. Tehát kérlek, mesélj róla, miért van igazából ilyen kevés, nagyjából 30-40 európai klub tőzsdén?
Valóban ezt nagyon jól látod, mi is azt néztük az elemzések során, hogy 30-40 európai klub található, úgymond, a tőzsdén egyáltalán, meg a többiek esetleg private company-ként működnek, és kötvényeket kibocsáthattak a későbbiekben. Azt vettük észre, hogy azért még mindig sok fociklubot esetleg családok birtokolnak, akár a Juventusnál, Manchesternél is nézhetjük ezt, hogy családi vonalat erősítik, illetve szponzori pénzek vagy egyéb más szerződések alapján gyűjtik be a tőkét egyértelműen a további működéshez. Ez például a részvényárfolyamokban sem jelenik meg, akár a Juventust említhetném, aki tőzsdén van mai napig is, azért az új szponzori szerződések nem befolyásolják nagyon az árfolyamot. Inkább olyan dolgok befolyásolják, hogy a VAR helyzet után mondjuk les volt vagy nem volt les, valóban meg kellett volna adni azt a gólt, vagy nem kellett volna megadni, ilyenek befolyásolják az árfolyamát egy-egy fociklub részvény. eredményének.
Hogyha már viszont tőzsdére lép egy klub, akkor történt olyan egyáltalán a világtörténelemben, hogy valaki kivezeti onnan a papírjait?
Persze, vannak ilyen esetek is, amikor azt látják jobbnak, hogy oké, innentől kezdve nem szeretnénk a tőzsdén részt venni, és inkább más tőkegyűjtési módszerhez nyúlnak. Például történt olyan is azért itt a historikus adatok alapján, hogy ténylegesen tőzsdéről kivezették a céget, de kötvényt viszont kibocsájtottak az OTC másodlagos piacon. Uh-huh. És akkor mégiscsak így tulajdonképpen így szerették volna finanszírozni saját magukat.
Akkor azért a tőzsdére lépés nem egy fő prioritás azt illetően, hogy forrás szerezzen egy klub.
Azt látjuk, hogy egyáltalán nem ez a fő prioritás. Inkább itt a szurkolók, rajongóknak szólnak egyértelműen mind a részvény, vagy kötvénykibocsátások egyaránt, hogy érezzék magukhoz még közelebb a szeretett klubjukat.
Mennyire népszerű egyébként egy futballpiaci részvény a szurkolók között, vagy mi motiválhatja igazából, vagy motiválják-e a klubok arra a szurkolókat, hogy vásároljanak részvényeket?
Egyértelműen, tehát akár applikáción keresztül vannak azért olyan európai klubok, akik ajánlják is, hogy akár egy bizonyos befektetési szolgáltatónál, vagy broker cégnél nyissanak számlát a szurkolók, és akkor meg tudják venni az adott foci csapatnak a részvényét. De én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez lehet egy átgondolt és hosszú távra tervező befektetőnek a perspektívája, ez tényleg nagyon spekulatív befektetésnek számít egyértelműen. Itt értem azt például, hogy a forgalom, nagyon kicsi a forgalom ezekben a részvényekben, és amit említettél, index is alig van likviditás a napi szinten. Ezáltal nem feltétlenül éri meg az ilyen eszközökbe befektetni, aki azt gondolom, hogy hosszú távra szeretne azért profitábilisan kijönni ebből a történetből.
Kicsit félve kérdezem, Magyarországon te már találkoztál olyan kis befektetővel, aki szeretett volna mondjuk Juventus részvényt vásárolni?
Igen, találkoztam már ilyennel, sőt Manchester United részvény is volt, hiszen Manchester United a New York-i tőzsdén van jegyezve, nála azért nagyobb a likviditás, és ilyen kérés már volt felénk egyértelműen. Ez abból is adódik, hogy ezért nagyon sok sportoló keresi meg az SPB befektetési ZRT-t, tehát minket privát bankárokat is közvetlenül, ezáltal még közelebb érezhetem az ügyfélhez én is magamat, és tudunk olyan alternatívát ajánlani, ami akár 1-2%-ba jó lehet neki a befektetési portfólióba, de ez tényleg csak azért, mert szurkoló, rajongó, vagy valamilyen érzelmi szál köti őt hozzá.
Mondjuk a racionális gazdasági élet, tőzsdei kereskedés és az érzelmek, azok nem mindig férnek meg egy lapon.
Nem mindig, így van. Tehát azt látjuk, hogy a racionalitás ilyenkor teljesen el tud tűnni, amikor valaki egy labdarúgó klubnak a részvényét szeretné.
Akkor is olyan nagyon jó szívvel nem is tudjátok ajánlani ezeket.
Nem feltétlenül, tehát ennél vannak azért sokkal attraktívabb hozammal, akár kötvény oldalon, vagy tényleg részvény oldalon magasabb osztalékkal kibocsátott részvények is a piacon, amivel azért sokkal jobban tud kijönni teljes hozamot illetően a befektető.
Említetted, hogy igencsak hektikus mozgások vannak egy ilyen futballpiaci részvényben. Mondanál erre egyébként példákat? Tehát akár egy adott mérkőzésen belül is tud nagyot változni, mondjuk beesni az árfolyam, hogyha a bíró 11-est ítél az adott csapat ellen?
Természetesen ilyen meg tud történni akár, de ugye itt azért nagy kérdés, hogy a foci csapatok általában, hogyha nem a Bajnokok Ligáról, vagy az Európa Ligáról, vagy Konferencia Ligáról beszélünk, azért hétvégén játszanak. Tőzsdék hétvégén általában zárva vannak, tehát ilyenkor a péntekről hétfőre történő gap tud megnyílni tulajdonképpen. Jó példa erre a Dortmund és a Mainz mérkőzése, ugye a Dortmund és a Bayern München az utolsó fordulóba döntött el tulajdonképpen, hogy ki legyen a német bajnok, ki legyen a salátástál, és a Bayern München lett végül a győztes. Tehát a Dortmund szurkolók annyira pozitívan álltak a hétvégéhez, hiszen ha a Dortmund akár nyer, akkor már onnantól kezdve bajnok, és nem kérdés, hogy mit játszik a Bayern München, és napon belül emlékszem, hogy talán 30%-ot is emelkedett a Dortmund részvénye a pénteki napon. Sajnos hétfőre ez mínusz 27% lett, hiszen sajnos ennyire az érzelmek vezérlik a befektetőket ennél a részvényen.
Az eredmények nagyon befolyásolják a részvény árfolyamot, viszont a új szerződések nem igazán. De mi az, ami még befolyásolja?
Átigazolások nagyon sokat számít, például amikor a Juventusba szerződött a Cristiano Ronaldo, ott is azért például 35-40%-os emelkedés volt a Juventus részvényében, aztán sajnos egy meccs eredmény ezt úgymond tönkretette majdnem, hogy már az Ajax ellen kiestek a Bajnokok Ligájából, és 30% mínusz lett rögtön a részvényárfolyama. Tehát ennyire hektikus azért a futballtársaságban és futballklubokban való befektetés. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni, azt gondolom.
A klub elnökök egyébként szoktak kifejezetten nyilatkozni a klubnak a tőzsdei jelenlétéről, vagy a tőzsdére való bevezetés tervéről, vagy úgy vannak vele, hogy hát ez egy kicsit ilyen jelentéktelen szegmens, és nem is érdemes, mondjuk amikor felvázolunk egy 5 éves tervet a klub elé, ezt szóba hozni.
Vannak, akik szóba hozzák. Itt a Lyon volt egy nagyon jó példa egyértelműen, hogy akkor szeretnék tőzsdére lépni, és másik tőzsdén is bevezetni a saját részvényüket. De vannak olyan cégek és társaságok, ahol nem pénzügyi szakemberek vezetik azért a futballklubokat. Ezáltal nem mindig kerül ez előtérbe, hogy akkor most menjenek tőzsdére, vagy ne menjenek, esetleg bocsátjanak kötvényt, vagy ne bocsátsanak, hiszen látják azt, hogy a tőkehelyzetet meg tudják oldani egy értékesítésből, tényleg merchandise-ból, vagy esetlegesen új szponzori szerződésekből, tévészerződésekből.
Azért itt a Covid alatt, mivel üresen kongtak a stadionok, nagyon sok klubnak hiányzott a jegybevétel. Itt megfigyelhető volt egy olyan kis fellendülés, hogy akkor ezt a forrásbevonási lehetőséget is ragadjuk meg. Itt a Covid utáni 1-2 évben több klub akart tőzsdére menni, vagy nem volt egyáltalán felfutás?
Inkább kötvénykibocsátásokat láthattunk. Tehát egyértelműen, hogy egy kötvényt vásárol egy befektető, egyértelműen hitelt nyújt annak a cégnek vagy intézménynek, akinek a kötvényét megvásárolja, inkább ezt láthatunk. Ugye ilyen körbe esett azért a Hertha BSC is, akiről azért sokat lehetett hallani sajnos a 2023 április-májusában a csőd körüli helyzet állt elő. Ugye itt volt egy 2023-ban lejáró eurós kötvénye. Uh-huh. Sajnos a tőkehelyzet annyira megromlott, hogy egyszerűen kénytelen volt a kibocsájtó azt mondani, hogy 2 évvel meghosszabbítja a kötvény lejáratát, nem tudta volna kifizetni a kamatokat és egybe a tőkét.
De ez mondjuk olyan, mint amikor megvásárolod egy harmadik országbeli államnak a kötvényét, amelynek elég gyenge a hitel minősítése.
Így van.
És tehát ez ugyanúgy működik.
Ez pontosan ugyanígy működik, ráadásul a foci kluboknál nincs is hitelminősítés tulajdonképpen. Tehát azt látjuk az elemzéseink során, hogy a nagy hitelminősítők nem is veszik figyelembe őket. Nem véletlen. Nagyon kicsi a kibocsátott mennyiség. Tehát itt azért egy kis kitekintés a futballvilágából, mondjuk egy magyar államkötvény, mint dollárba denominált 7% fölötti kamatozással, 41-es lejárattal, ott azért $1,5 milliárd akár el tud egyértelműen kibocsátásra tud kerülni. Itt mondjuk akár 40 millió euróról beszélünk bizonyos cégeknél, vagy 25 millió euró. Nagyon, nagyon kicsi a likviditás ezeknek a papíroknak egyértelműen, sőt, láthatjuk azt, Juventusnak van egy 3,375%-os 24-be lejáró kötvénye, hogy 100 000/1000 a névérték. Tehát kifejezetten nem arra bazíroznak, hogy a lakossági befektetők vásárolják meg, hanem inkább nagyobb intézmények vagy nagy cégek.
Mi nagyjából egyébként a megoszlása kis befektetők meg az intézmény befektetők között?
Jelen kötvények esetében például a focitársaságnál azért fele-fele arányt vélünk felfedezni egyértelműen, de itt például a Juventus kötvényén egyértelműen az látszik, hogy 80-20 ez az arány. Tehát itt azért a 100 000/1000 kereskedési mennyiségnél annyit kell tudni, hogy 100 000 euró az a minimum, amivel be tud szállni egy befektető ennek a kötvény megvásárlásába. Itt azért már tényleg nagyobb tőkére és nagyobb portfólióra van szükség. A további kötvényeknél mondjuk egy Schalke vagy a Hertának a kötvényére, ott 1000 eurótól már úgymond egyértelműen meg tudja venni kötvényét a befektető ezeknek a cégeknek.
Kicsit azt szűrtem le a szavaidból, hogy azért többen bocsájtanak ki kötvényt, mint amennyien lépnek tőzsdére. Ez akkor azt is jelenti, hogy általában egy jobb döntésnek szokott bizonyulni kötvényt kibocsájtani.
Ez pont a labdarúgó kluboknál nem feltétlenül lehet így. Itt ténylegesen arról van szó, hogy valamilyen tőkebevonást szeretnének egy új projektet megvalósítani, vagy valamilyen céljukban előrébb lépni. Nagyon sokan felhasználták ezt például akadémia fejlesztésre, például a Braga is, és a Bragának például nagyon jók a pénzügyi adatai. Ugye nekünk tudni kell azt, hogy az SPB-nél mi azért úgy dolgozunk fundamentumok alapján, hogy van egy scoring rendszerünk, a -10 és +10 közötti pontszámmal értékelünk cégeket 4 féle szegmensben. Megnézzük a hitelképességet, dinamikát, általános állapotot, és milyen nagy egyáltalán maga a cég, és azt láttuk, hogy itt azért ezen a skálán úgy egy 5-ös pontszámot tud szerezni a Braga is, ami nagyon jónak számít azért a vetétársakhoz képest, mert mondjuk egy Juventus -1,5 például. Tehát, hogy nagyon nagy eltérések tudnak lenni klubok és klubok között.
Megint egy nagyon picit félve kérdezem, hogy magyar klubok számára akár a részvény kibocsátás, akár a kötvény kibocsátás mennyire lehet egy járható út? Volt-e már példa ilyesmire?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egy járható út lehet akár. Most jelenleg nem tudunk erről, hogy új bevezetés érkezhetne, esetlegesen akár a Ferencvárosnál kérdéskör, hogy megteszik-e a későbbiek során, de erről még nincsenek információnk, ezáltal erről még nem tudok pontosabbat mondani részedre.
És nemzetközi értelemben most tudsz olyan klubról, amely deklarálta, hogy tervezget ilyen lépéseket?
Ugye akik tervezgették, azok a nagy klubok közül, akár a Barcelona és a Real Madrid volt, a Barcelonának ugye kötvénye is volt kibocsájtva. Új tőzsdére lépést azt látom, hogy most nem nagyon latolgatnak a klubok. Próbálnak tényleg a jelenlegi gazdasági környezetben megmaradni, és próbálják itt a számításaikat kitalálni egyáltalán. Ez a szponzorok szempontjából is például a Nike vetette föl, hogy több európai klubbal megszakította az együttműködését is. Ezáltal azoknak a kluboknak lépni kell egy másik irányba. Tehát azt gondolom, most a szponzorok felé van egy nagyobb nyitottság, hogy ott rendeződjenek a helyzetek. Ez a 30-40-es klub nem nagyon fog változni szerintem a jövőben.
Nem feltétlenül készültem erre a témára, de most így eszembe jutott, hogyha már szóba hoztad Amerikát. Ugye azt szoktuk mondani, hogy kicsit ott kockázat éhesebbek a befektetők, talán a részvénypiaci jelenlét is erőteljesebb. Mondjuk egy amerikai sportklub, egy soccer klub, vagy egy NFL klub, az nagyobb valószínűséggel bocsájt ki részvényeket, mint egy európai futballklub?
Igen, szerintem ők nyitottabbak azért sokkal. Ugye itt a Green Bay Packersnek lehetnek akár megtalálni kötvényét, vagy akár részvényspekulációt, lehetőségek, hogy akár a későbbiben tőzsdére lépnek. Az NFL egy elég zárt világ ebből a szempontból, tehát inkább NFL-nek az értékpapírjait tudják megvásárolni az emberek. Itt azt gondolom, az egyedi tulajdonosok nem feltétlenül nyitnának most jelen pillanatban erre a körre.
Kicsit általánosabban nézve a kérdést, egy nagy európai futballklub, mondjuk a Barcelona, Real Madrid, de tényleg a Manchester United is idehozhatjuk, bevételeinek megoszlása ma hogyan néz ki, és ebből százalékosan mennyit jelent mondjuk egy kötvény vagy egy részvénykibocsájtás?
Igen, azt láthatjuk, hogy amit említettem már korábban is, akár mezértékesítések, jegyértékesítések, átigazolási díjak ugye a játékosokért, a nagyobb részét ezt teszik ki egyértelműen a bevételüknek. Azt gondolom, hogy egy 10-20 százalék lehet az, amit akár kötvénnyel, részvénnyel tudnak elérni. Esetlegesen a kötvénykibocsájtásoknál történhetnek olyan problémák, mint a Hertánál is, hogy ezért ez átcsúszik ez a skála akár 50-60 százalékos tartományba is, hiszen itt nem véletlen volt egy olyan kérdés, hogy 88 millió eurót kellett volna kifizetni kamatokkal együtt ugye a befektetők részére, de sajnos a tőke tulajdonképpen 30 millióra apadt, tehát nem lett volna erre lehetőség. Tehát akár még 100% fölötti százalékról is beszélünk.
Egyébként a szabályozó hatóságok, mondjuk a FIFA a fair play szabálya kapcsán nem várhatná el igazából, hogy, vagy nem ösztökélhetné igazából a klubokat arra, hogy minél több részvény bocsájtsanak ki, talán transzparensebb lehet a működés, sokkal inkább bevonzanák a kisbefektetők magántőkéjét is. Ez nem lehetne egy ilyen jó módszer a kluboknak arra, hogy tényleg elkerüljék a fair play-t, FIFA pénzügyi fair play-t érintő vádaskodásokat?
Akár ez egy járható út lenne valóban, és azt gondolom, hogy a rajongóknak és a focit szerető embereknek is egy plusz ösztökélés lenne arra, hogy akár a befektetések világát megismerjék első körben mondjuk a saját szeretett klubjuk által, és aztán mondjuk egy szakember segítségével továbbiakban átmenjenek.
Mert hogy gondolom, egy futballklubnak is ugyanúgy kőkemény beszámolási kötelezettsége van akkor, hogyha tőzsdén forog.
Természetesen ott már egyértelműen az éves jelentések jönnek, negyedéves jelentések, és az a befektetőket tájékoztatni kell minden fontosabb adatról. De egyértelműen azt látom, hogy még mindig, aki a foci klubokba szeretne befektetni, nagyon-nagyon óvatosan tegye ezt meg. Azt gondolom, egy jó példa erre, hogyha már a Juventus-t említettük az egész beszélgetés során, hogy aki a kibocsátáskor Juventus részvényt vett, és még mai napig is megtartotta, mínusz 75%-ban van. Tehát a befektetett tőkének azért a 75%-át majdnem, hogy elvesztette ezek alapján, tehát nem feltétlen tud minden esetben profitábel is lenni. Azt látom, hogy a day trade, vagy akár tényleg a nagyon rövid időtávra való kereskedés az, ami a fociklubuknál látható és megfigyelhető.
Most viszont tartunk egy nagyon rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Bessenbacher Kornéllal, az SPB junior privát bankárával, itt a Trend FM-en a sportértékben. Maradjanak velünk!